Érezzétek meg, és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, hálás a szívünk azért, hogy a te kegyelmedből házadban lehetünk. Köszönjük neked, hogy különleges hely ez. Tudjuk, hogy nem itt laksz. Az egész mindenség a tiéd, és a mindenség be nem fogadhat téged. De sokszor tapasztaltuk azt, hogy itt rendelsz. Szeretnénk most a te rendelődben leülni, elmondani neked mindent, azt, olyan dolgokat, amikre sem orvos, sem pszichológus, sem a barátunk, sem emberek nem tudtak nekünk választ adni. Kérünk most szépen téged, hogy te válaszolj ezekre a kérdéseinkre. Áraszd ki köztünk gyógyító erődet, és különösképpen imádkozunk most a gyászoló testvérekért, akiknek fontos, hogy a láthatatlan világból jövő Istent megtapasztalják és megvigasztalódjanak. Kérünk, Urunk, téged, hogy áld meg a mi összejövetelünket, ne legyen hiába való az itt töltött egy óra. Kérünk, hogy Jézus Krisztus kiáradása, az ő szent lelkének a valósága, hadd legyen számunkra megtapasztalható. Kérünk, édesatyánk, hogy tedd hozzáférhetővé számunkra azokat az ajándékokat, amiket csak nálad lehet ma kapni. Kérünk, hogy nyisd meg a te igédet, hadd tudjunk hozzád közel kerülni, és kérünk, nyisd meg a mi szívünket is a te beszéded előtt. Hallgass meg minket Jézus Krisztus nevéért. Amen. Kedves testvérek, két helyről szeretném Isten igéjét olvasni. Először a Mózes első könyve első részéből, aztán pedig a napi igék közül, a 2 Mózes 26-ból, mindegyikből néhány verset. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. És mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől. És nevezi Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig nevezi éjszakának, és lőn este, és nyűl reggel, az első nap. És mondta Isten, legyen mennyezet a víz fölött, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremte tehát Isten mennyezetet, és elválasztá mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől, és az úgy lőn. És nevezi Isten a mennyezetet égnek, lőn este, lőn reggel, második nap. És mondta Isten, gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, és látszék meg a száraz. És úgy lett. És nevezi Isten a szárazat földnek, az egybegyűlt vizeket pedig tengernek, és látta Isten, hogy mindez jó. Azután pedig így szólt Isten, hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen neki magva e földön, és úgy lett. Hajta tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcstermőfát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látta Isten, hogy jó. Lőn este, és lő reggel a harmadik nap. És mondta Isten, legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától. És legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Legyenek világítókul az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre, és úgy lőn. Teremte tehát Isten két nagy világító testet, a nagyobbikat, hogy uralkodjék nappal, a kisebbiket pedig, hogy uralkodjék éjjel, és a csillagokat. És helyezteti Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre, és hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy mindez lőn jó, lett este, és lett reggel a negyedik nap. És mondta Isten, pesdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és madarak repdessenek a föld felett az ég mennyezetének a színén. És teremti Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászókat, amelyek nyüzsögnek a vizekben, az ő nemök szerint, mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látta Isten, hogy jó. És megáld azokat Isten mondván, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit, a madár is sokasodjon a földön. És lőn reggel, és lőn este, az ötödik nap. Azután mondta Isten, hozzon a föld élő állatokat nemök szerint, barmokat és csúszómászókat, szárazföldi vadakat, és úgy lőn. Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatokat nemök szerint, és látta Isten, hogy mindez igen jó. A másik pedig azoknak ismerős, akik a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassuk az igét, a 2 Mózes 26-ból csak néhány verset. És ezt mondta Isten, a szent sátort pedig 10 kárpitból csináld, sodrott lemből és kék és bíborpiros és karmazsin színűből, kérubokkal, mestermunkával készítsd azt. Egy-egy kárpit hossza 28 sing legyen, egy-egy kárpit szélessége pedig 4 sing, egy-egy mértéke legyen mindegyik kárpitnak. 5 kárpit legyen egymással egybefoglalva, ismét 5 kárpit egymással egybefoglalva. És csinálj hurkokat kék lemből, az egyik kárpit szélén, amely az egybefoglaltak között szélről van, ugyanazt csináld a szélső kárpit szélénél, a másik egybefoglalásban is. 50 hurkot csinálj az egyik kárpiton, és 50 hurkot csinálj a másik kárpitnak szélén is. Szeretném először elmondani annak a motivációját, ami a mai prédikációt ihlette. Nem tudom a testvérek, hogy vannak vele, de engem mostanában nagyon elkeserít az, hogy szétnézek magam körül, és látok rengeteg tisztességtelen, lelketlen, hanyag kontármunkát. És ezt nem csak kézzel csinált dolgok szintjén, hanem elvekben, meglátásokban, irányelvekben katasztrófa. Nem kezdem el sorolni azokat a dolgokat, amik az utóbbi 3 napban a szemembe ötlöttek és elszomorítottak, hanem elhatároztam, hogy föllapozom azokat a helyeket a Szentírásban, ahol arról van szó, hogy Isten hogyan dolgozik. Mert hogy testvérek, nem csak mi emberek dolgozunk idézőjelbe, tesszük, vesszük és tesszük tönkre magunk körül a földet, és csinálunk bődületes dolgokat, hanem szép csendesen, talán sokszor észrevétlenül, de tessenek elhívni, hogy Isten is dolgozik ebben a világban. Kevés reklámmal, kevés csinadrattával, kevés projekttel, kevés finanszírozással, kevés piros szőnyeggel, de tessenek elhívni, hogy amit ő csinál, az profi munka, az időtálló, nem kell ellenőrizni, nem kell újra csinálni, nem kell miatta keseregni, hogy az olyan, amilyen, amit ő végez, az mindig tökéletes, tiszta, és nem kell megbánni aztán semmit, amit ő tett. Számomra ez nagy vigasztalás, hogy nem csak mi, hanem Isten is végzi a maga munkáját, feltartóztathatatlanul ebben a világban, és ez a világ és az a történelem gyakorlatilag a vég céljához közeledik. Manapság kezdi úgy gondolni az ember, vagy úgy érezni, hogy valami hatalmas káosz tetején úszunk, ki tudja, hogy kik csinálják itt a dolgokat, ki tudja, hogy ki itt a barát és az ellenség, ki tudja, hogy hol kéne itt beavatkozni, kinek kéne szólni, kinek mire van felhatalmazása és kompetenciája, tehát egy óriási nagy bizonytalanság van bennünk, de engem megnyugtat, hogy a káoszon túl mégis Isten kezében futnak össze a szálak. Mégis ő az, aki pontosan tudja, hogy honnan, hová tartunk. És pontosan tudja, hogy az emberiség, meg a történelem hajója végcéljához közeledik. Ezt a célt pedig, és a végpontot Isten jelölte ki. Addig is, amíg odaérünk, azt gondolom, hogy tekintsünk bele abba, hogy Isten hogyan dolgozik. Mi az ő munkamódszere? Nem dolgom most a teremtést megvédeni tudományosan, mert tudom, hogy ebben nagyon nagy viták vannak. Tudományos elméletek az egyik oldalon, tudományos bizonyítékok a másik oldalon. Nem az a feladatom, hogy itt most bármit is megvédelmezzek, Isten különben sem kell megvédelmezni. Azt tudjuk, hogy ami itt van, leírva a teremtésben, az nem helyszíni riport, hanem hitvallás. Azok az emberek írták le, akik átélték azt, hogy Isten miket tud csinálni. Azt, hogy Isten munkamódszere elsősorban az, hogy teremt. A teremtés pedig a Biblia szóhasználata szerint azt jelenti, hogy a semmiből valamit csinálni. A nem láthatókat előhívni és láthatóvá tenni. Ide tartozik például az, hogy a halottakat föltámasztani. A nem lévőket meglévőké tenni. A bibliai ige szó szerint a nyelvtani ige ezt fejezi ki. Testvérek, fantasztikus dolog, hogyha körülnézünk a teremtettségben, hogy az az ötletgazdagság, az a színvilág, az a változatosság, színek és formák változatossága, a kivitelezés pontossága és precízsége, azok az önszabályozó rendszerek, amiket kicsiben, nagyban, a mikrovilágban vagy a makrovilágban láthatunk, ha egy picit ezen elcsodálkozunk, a méretezés, a célszerűsége a dolgoknak, a számomra mindazért mennyei atyámról beszél. Nem lehetett más. Ő rá jellemzők ezek a dolgok. Számomra ez a meggyőző év arra vonatkozólag, hogy ő az, aki a teremtettségnek mögötte áll. Nemrég olvastam egy gyerekkönyvet, ahol kicsi gyerekek írnak leveleket Istennek, és az egyik levél így hangzott, hogy kedves Isten, nyáron jártam a Grand Canyonnál. Szép munka, gratulálok. Aláírás, Billy, 8 éves. Azt gondolom, hogy ez a kisfiú nagyon jól megfogta a dolog lényegét, szabad Isten kezét, szentségét, szeretetét, az ő fantáziáját látni mindabban, ami bennünket egyelőre még körülvesz. Isten tehát ma is teremt. Ha máshol nem, leginkább a lelki életben tudom, vagy tudnám tetten érni azt, hogy ő hogyan teremt. Testvérek, ha valaki hitre jut, az teremtésnek az eredménye. A hitre jutás az nem evolúciónak a végpontja, hanem az mindig teremtés. Én ha visszagondolok a saját hitre jutásomra, akkor nem tudom azt elmondani, hogy elkezdtem kicsi gyerekként vasárnapi iskolába járni, aztán már még többet jártam, és aztán már annyit jártam volna templomba, hogy az egyszer csak akkor már tényleg hívő ember leszek. Tehát ez nem így működik. Nem volt bennem semmi, ami oda fejlődhetett volna, hogy én az élő Istennel kapcsolatba jussak. 100 évig járhattam volna templomba, hogyha Isten nem jön, és az ő teremtő aktusával nem avatkozik be az én életembe, nem nyitja meg ezt a hatalmas vastag falat, ami közte és köztem van, nem tör rést ezen a falon, nem nyitja meg az utat saját magához, nem tesz valamit, akkor én a szakadéknak az innenső oldaláról soha nem jutottam volna el arra a bizonyosságra, hogy ő van, arra a bizonyosságra, hogy értem meghalt, arra, hogy engem várnak majd odaát, hogyha meghalok. Ezeknek mindnek hiával lettem volna. Én ezt így tapasztaltam. Történt valami, ő belenyúlt az én életembe. Egyszer olyan erővel szólt az ige, olyan valóságosan, hogy számomra többé nem volt kérdés mindaz, ami le van írva az igébe. Számomra Isten valóságos személyé vált. Ugyanúgy részévé vált az életemnek, mint azok az emberek, akiket ismertem. Onnantól kezdve számítottam Istenre, és onnantól kezdve számolok vele. De ehhez teremtés kellett. Különben én fejlődhettem volna még a magam kis vallásosságában, valószínűleg fejlettebb vallásosságom lett volna, mint 3 éves koromban, de ezt a távolságot csak ő tudja meglépni. Ehhez teremtési aktus kell, és kevesebb nem elég. A másik, amit a teremtésből le tudok szűrni, hogy Isten munkamódszeréhez tartozik, hogy ő mindig a szavával dolgozik. Fantasztikus az, hogyha az ember megtapasztalja, hogy Isten hozzám egyszer szólt, vagy többször is azt mondta. Ne tartsuk önszuggesztiónak, vagy flugosoknak az ilyen embereket. Aki hallotta Isten szavát, amit hozzáintézett, az tudja, hogy semmivel össze nem keverhető szó az. Semmivel, a saját gondolataimmal se tudom összekeverni és összetéveszteni. Isten mindig mindent a szavával végez el. Nem véletlenül adta a Szentírást a kezünkbe, nem véletlenül van ige hirdetés. Azt mondja Pál apostol, hogy a hit hallásból van, vagyis Isten igéjét kell hallani, bizonyságtételt kell hallani ahhoz, hogy hitre jussunk. Másképpen nincsen hitre jutás. És az se véletlen, hogy mindig az ige hitelét próbálja az ördög rombolni. Tessenek a bűnesetre gondolni, az első megszólalása az ördögnek az, hogy valóban azt mondta az Isten. És egy nagy kérdőjelet gördít oda Isten kijelentő mondatának a végére. Mindig az ige hitelét próbálja aláásni az ördög mindenkorban, és ennek ezt tetten lehet szépen nyomon követni, hogy mikor mivel. De Isten az ő szavával dolgozik. Fantasztikus Isten szava. Csak nálunk van az, hogy beszélünk bele a világba, és nem történik semmi. De ha Isten szól, akkor annak a nyomán mindig megtörténik, amit kimond. Jézusról fel van jegyezve az, hogy amikor beszélt, az emberek csodálkozva hallgatták, és észrevették, hogy nem úgy beszél, mint a farizeusok meg az írástudók, hanem hatalommal szól. Ha Jézus békességről beszélt, akkor a békesség megtermett a szívükben. Ha Jézus az ellenség szeretetéről beszélt, akkor lehetségessé vált számukra, hogy az ellenséget elfogadják, vagy megértsék. Amikor Isten beszél, akkor az nem egy ilyen szóbeszéd, meg olyan, amikor mi szoktunk, hanem olyan, mint az eső, amelyik lejön és elvégzi a maga dolgát, és nem megy vissza Istenhez dolga végezetlenül. Testvérek, szeressük Isten beszédét, nem kell mindent érteni, én se értek mindent, De azt, amit megértettünk, amik számunkra kijelentésé váltak, valamikor megvigasztaltak, vagy életformáló igéké váltak a számunkra, azokat tartsuk számon. És azt is hadd mondjam, hogy nem lesz mindig Isten igéje elérhető. Azt mondja a Szentírás, hogy jönnek majd olyan idők a Földön, amikor ige éjség lesz és ínség. És nem található tovább Isten beszéde, mert elvétetik a Földről. Hogyha olvastunk hívő emberek bizonyságtételeit, akik a lágereket, táborokat megjárták, és leírják ott azt, hogy mit adtak, odaadták napi fejadagjukat egy lapjáért a Bibliának. Vagy amikor leírja azt valaki, hogy micsoda kincs volt az, hogy a másik tudott fejből igéket. Vagy amikor bekiabálhatta a börtön rácson, és az öngyilkosságtól mentett meg valakit. Isten igéjét tartsuk sokra, nem mindig lesz velünk, csak bizonyos világkorszakra adatik, és amíg van, addig ne hajigáljuk Isten szavát, vagy amit ő mond a hátunk mögé, mintha semmit sem mondott volna. Isten beszéde élő és ható, vagyis hatásos. Azt hiszem, hogy ismerős a testvéreknek, lehet, hogy ebben a templomban hallottam ezt a példát, amikor valaki elküldi a tanítványát, hogy hozzon a markában vizet a patakról, és akkor jön mindig, és azt mondja, hogy már megint üres, nem tudtam hozni. Igen, mondja a mester, de nézd meg, hogy milyen tiszta lett. És lehet, hogy nem emlékszünk minden igére, vagy belealszunk, mikor olvassuk, sajnos este, ha olvassuk, vagy reggel gyorsan olvassuk, és hát sajnos nem maradt meg, hogy hogy is volt. De nem szegény az Isten, és azokat megjutalmaz, azokat a perceket is, amiket az ő igéivel töltünk. És az valahol beépül a gondolkozásunkba, a szívünkbe. Isten szavával terem tehát, és még egyet hadd mondjak, hogy amikor Isten dolgozik, akkor mindig jelen van az ő szent lelke. A szent lelket egyébként így is szoktuk definícióba foglalni, hogy a szent lélek egyenlő Isten, amikor akcióban van. Ha bármit Isten csinál, akkor az mindig az ő lelke által történik. Mert hát Isten nem látjuk, ő lélek. A teremtéskor is azt olvassuk, hogy ott lebegett Isten lelke a vizek felett. Isten szent lelkére szükségünk van. Ne tartsuk ezt egy ilyen karizmatikus katyvasznak, vagy pedig valami elképzelhetetlen hókusz-pókusznak. Isten lelke valóság, ő valóságosan köztünk van is, és igazából lélek nélkül nincs keresztény gyülekezet. Pünkösd a keresztény gyülekezet és egyház szüli napja. Szentlélek nélkül nem terem gyülekezet, Szentlélek nélkül nincs hívő élet, azt mondja az ige, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Akiket nem Isten lelke vezérel, azokra nem mondjuk, hogy Isten fiai. Isten lelke vezetése alatt kell állni annak, aki erről a névről, hogy Jézus Krisztus neveztetik. Tehát, hogyha Istent nagy munkáiban látjuk, akkor ezt a hármat mondhatjuk erről, hogy teremt, aztán elmondhatjuk azt, hogy az ő szavával teremt, és elmondhatjuk azt, hogy az ő drága lelke veszi körül mindig ezt a hatalmas munkát. De azért olvastam fel a másik igét, mert Istent nem csak nagy dolgokban látjuk, hanem egészen pici, aprólékos dolgokban is. Tessenek már belegondolni abba, hogy ilyen pontosan leíratja az igében azt, hogy milyen legyen a szent sátor kárpitja. Méretre pontosan milyenek legyenek az egyes alkotórészek, milyen színű legyen az egyes szőnyegdarab, hány darab kis kapocsal, horoggal legyen a másikhoz erősítve, milyen legyen a burkolata, milyen legyen a talpa, ugyanígy a frigyládának, ugyanígy a Noé bárkájának. Isten az, aki a részletekre is ilyen nagy szeretettel ügyel. És ez azért bátorítás, testvérek, mert amikor a nagy Istenről gondolkodunk, akinek hú, de bagatell a mi kis életünk, mit foglalkozik ő én velem? Mit törődik velem, amikor a nagy világ sorát kell neki elrendeznie, és csillagmilliárdokat? Akkor vigasztaljon ez bennünket, hogy egyszerű, kis lezúros, ütött-kopott földi életünkbe is, kicsibe is, ugyanúgy hajlandó Isten bejönni az ő drága munkájával. És ezt látjuk a bibliai hívőknek sorba az életén, hogy Isten hogy törődik Ábrahámnak, egy nomád pásztor embernek a családi, házassági ügyleteivel. Egy ilyen Isten tartsunk számon, testvérek, akinek fontosak a részletek. Aki nem által a mi kicsi dolgainkban részt venni, akit szabad zavarni a mi egyszemélyes ügyeinkkel. Mert neki az nem bagatellis, nem söpri le. És ha nekünk fontos, akkor az neki is fontos. Egy picit abban nézzünk most bele, hogy végzi Isten kicsiben a munkát. Hát elsősorban a teremtésből tudjuk azt, hogy a káoszból kozmosz csinál. Általában Isten kicsiben, a mi dolgainkban is rendet csinál. A kozmosz szót ismerjük, a kozmetikust is ismerjük, aki rendezi a kinézetünket. Azt gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van erre, hogy rend legyen, hogy helyén kezeljük a dolgokat az életünkben. Sokszor úgy tűnik, hogy dolgoknak nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, mint amekkorák. Ezek az aránytévesztések, amikbe bele szoktunk csúszni. Más dolgokat meg észre se veszünk, pedig fontosak lennének. Ha beengedjük Istent, akkor a mi kicsi életünkben is elvégzi ezt a káoszból kozmosz csinálást. Az első az lesz, hogy legyen világosság, és akkor felgyújtjuk a villanyt, és látni fogjuk, hogy ez most kell oda, nem kell, fontos, ez nem fontos. Én foglalkozok ezzel, vagy ez a más dolga? Ez egy fontos pont, mert agyon terheljük magunkat olyan dolgokkal sokszor, ami nem a mi feladatunk, és nem a mi dolgunk. Hadd olvassak föl egy idézetet, amit egy keresztény írónak a könyvében találtam, és mind a két véglet benne van. Isten nagy, hatalmas, szépséges munkái, és az ő pici kis, aprólékos munkái is. Adrian Plaz neve talán ismerős a testvéreknek, fantasztikus ember, egyébként egyszer élőben is találkozhattam vele, és a saját életének történéseit írja meg. Egy pár sort hadd olvassak ebből. A téli vakáció családostól Cornwallban töltöttük. Régi álmunk volt ez. December eleje volt, odakint dermesztő hideg, ám a napfény mégis kölcsönzött valami különös hangulatot a tájnak, és beragyogta a vidéket. Kicsi fehér bérelt házunk az északi part festői szépségű részére nézett. Ezt a partszakaszt olyan teremtő alkotta, aki elegendő időt szánt a munkára, és akinek elég érzelme volt a részletekhez. Egyik nap a hosszantartó és bőséges reggeli után a létező összes felelhető meleg ruhát magunkra öltöttük, hogy azután, mint valami űrhajós csapat sétára induljunk a metsző hidegben. Új útvonalat választottunk, ki a fehér kertkapun, a szélfutta acélzöld mezőn át, egy néhány száz méterrel arrébb kinyúló szikla felé tartottunk. Mögötte a vége láthatatlan tenger hullámai egybe mosódtak a szürkés kék égbolttal. Én a 8 éves Matthew fiammal mentem, aki minden megszólalását kérdezéssel kezdte. Feleségem Bridget az életkorához képest igen mély gondolatokkal foglalkozó 4 éves Joseph-fel követett minket. A legkisebb, a 2 éves David örömmel kiabálva a sirályokat riogatta és rohangált előttünk. A madarak felröppentek, pár percig köröztek körülöttünk, és hihetetlen légi mutatványokat adtak elő a lehető legnagyobb természetességgel. Nem sokkal a szikla előtt elégedetten állapítottam meg, valamennyien boldogok vagyunk. Elértük a szikla peremét, lenn messze alattunk egy tengerformárt a sziklák által körbevett patkó alakú, az általam valaha is látott leggyönyörűbb öböl tárult elénk. Tökéletes forma, tökéletes tenger, tökéletes homokpad, tökéletes szikla. Levenni azonban nem lehetett, nem vehettük birtokba, csak lenézni tudtunk rá. Ahogy ott álltam, és a hullám éppen visszahúzódott, arra gondoltam, ez minden bizonnyal Isten egyik legjobban sikerült alkotása. Amint ott csodáltam a világnak ezt az eldugott sarkát, minden másról megfeledkeztem. Hirtelen nagyon büszke lettem arra, hogy ugyanahhoz a világhoz tartozom, ahova a hatalmas csillogó tenger, a kékfehérben játszó égbolt és a szilárd elszórt sziklák. Ezek Isten szimbólumai, gondoltam, hatalmasak, csodálatosak, fenköltek, vágyat ébresztők, ugyanakkor mégis lehetetlen egy kicsit is birtokba venni őket, vagy leírni őket. Egyszerűen nem tudtam magamhoz térni a csodálattól. Aztán David megszólalt, papa, pisilnem kell. Legkisebb fiam hangja azonnali beavatkozást követelve hasított bele magamba feledkezésembe. David arca elárulta, hogy a tragédia hamarosan bekövetkezik. Ahogy megpróbáltam szkafanderszerű öltözékéből kihámozni, hogy a művelethez szükséges megfelelő állapotba kerülhessen, felháborodottan fordultam magamban Istenhez. Istenem, már megint! Milyen kevés időm van pihenni és élvezni bármilyen szépséget! Miért kell leszállnom ide? Miért kellett most megszakítani ezt a gyönyörűséget, ilyen kicsinyes problémákkal foglalkoznom? Mert én is ezt tettem, felelte Isten. Amikor nagyon prózainak tűnnek a dolgok, az életünk és a feladataink, akkor gondoljunk arra, hogy Isten is a maga istenségét megüresítve, alászállt, fölvéve a mi földi karosszériánkat, az ő hatalmas istenségéről lemondva, a lehetőségek sokaságáról lemondva, korlátozta magát bele a mi testünkbe, és ott is megalázta magát, és gondoljunk Jézus Krisztusra, aki felkötötte a kötőt, vette a labort, és megmosta a tanítványok lábát. Nagyon prózainak tűnhet a feladat, de gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus az ő kezével megszentelte a labort és a törölközőt. És minden munka, amit Jézus Krisztus szeretetében, a szent lélekkel telve, Istennek akarva szolgálni végzünk, az megszentelődik attól, hogy azt nem embereknek végezzük, hanem Istennek akarunk vele szolgálni. És én azt gondolom, hogy ez a titka a minőségi munkának. Ez a titka a minőségnek, hogy nem embereknek akarunk megfelelni, nem embereknek igyekszünk tetszeni, nem hiúságból, nem dicsőségvágyból és nem nyereségvágyból tesszük, amit teszünk, hanem azzal a nagy távolsággal, szeretettel, örömmel, amivel Isten végezte a maga munkáját, és neki akarunk tetszeni, neki szolgálunk. Legyen ez a zárszava ennek a mai alkalomnak, az az ige a Zsoltárok könyvéből, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel. Ki mit csinál? Testvérek között van, aki talán az unokáját nevelgeti, van, aki a munkahelyére jár, és reggeltől estigben van, van, aki takarít, van, aki bármit csinál, minden munka megszentelődik attól, hogy azt az Úrnak végezzük örömmel szolgálva. Imádkozzunk! Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért köszönjük neked, amikor levesszük a tekintetünket, vagy levehetjük erről a horizontális síkról, és rád nézhetünk, és megörvendezteti a szívünket az, ahogyan te a te munkádat végzed. Köszönjük, hogy abban nincs hiba. És köszönjük neked, hogy tökéletesen végezted a mi megváltásunkat, és nem kell hozzátennünk semmit. Köszönjük, hogy nem szorultál a mi segítségünkre. Hálás a szívünk azért, hogy tökéletes volt az áldozat, amit Jézus Krisztus bemutatott. Tökéletes a te terved, tökéletes a te országod, ahova minket vársz. Hálás a szívünk azért, Urunk, ami még megmaradt körülöttünk a te teremtésedből. Kérünk téged, könyörülj rajtunk. Te is tudod, mi is tudjuk, hogy olvadnak a hósapkák a földünkről, hogy mindent tönkreteszünk lassan. Kérünk, ha teheted, akkor avatkozz be és segíts rajtunk. Imádkozunk, édesatyánk, azokért, akik nehéz munkát végeznek, imádkozunk azokért, akik kedvetlenül mennek a munkahelyükre. Imádkozunk a túlterheltekért, imádkozunk azokért, akik nem érzik megbecsülve magukat. Imádkozunk azokért, akiknek nincsen munkájuk, pedig azt őszintén is komolyan keresik. Kérünk, Urunk, azokért, akik tőled kérnek segítséget, hogy te válaszolj nekik, hogy a hitük szét ne dőljön. Köszönjük neked azt, amikor a kicsiben láthatunk téged, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy nem átallottál közénk jönni, megszületni, mint minnyájan, vérben és mocsokban. Köszönjük neked, Úr Jézus, ezt a kicsi vélételt. Köszönjük, hogy megaláztad magad, és szeretnénk ebben téged követni. Köszönjük, hogy értjük, hogy alább kell szállnunk ahhoz, hogy te nagyobb lehessél bennünk. Segíts, Urunk, mindenre így nézni, mint amit neked végzünk, kicsiben is. Kérünk, fogadd el a mi szolgálatunkat, fogadd el munkáinkat. Szeretnénk azokban neked tetszeni. Imádkozunk, édesatyánk, a következő hétért. Te töltsd meg bennünket erővel, lelkesedéssel, bátorsággal, mindennel, amire szükségünk lesz ebben a világban. Imádkozunk, édesatyánk, a szomorkodókért, kérünk téged az özvegyekért, árvákért. Kérünk téged, Urunk, a gyerekeket nevelőkért, a derékhadért, akik sok terhet visznek. Imádkozunk a mi országunk vezetőiért. Kérünk azokért, akik olyan pozícióban, helyzetben vannak, hogy tehetnek jót. Kérünk, hogy áld meg őket a jó cselekvésében, mert annak is van gyümölcse, és aratni fogunk belőle. Hallgass meg, Urunk, egyéni kéréseinket is, imánkat is. Áld meg gyülekezetünk tagjait, bárhol vannak, bármiben járnak a következő héten. Tégy minket egyé szent lelkeddel, kös egybe bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.